A globális chiphiány fokozódásával párhuzamosan egyre nagyobb nyomás gyakorol Kína Taiwanra, a legnagyobb félvezetőgyártó országra. A kínai kommunista párt kitűzött célja, hogy újra egyesítse a két országot elsősorban békés módon, de a katonai beavatkozás sem zárják ki. Ezt mondta a Trend FM által megkérdezett szakértő. A Metropolitan Egyetem docense hozzátette, a félvezetőkre megszállás esetén sem tehetné rá Kína kezét. Taiwan méretéhez képest meglehetősen erős katonai háttérrel rendelkezik, így a megszállás sikeresen borítékolható, így véli Friedman Viktor. A taiwani félvezetőgyártók helyzetéről és az ebből fakadó globális konfliktusokról Somodi Evelyn interjúja következik.
Reális veszély lehet-e mindezek tükrében, hogy Kína akár megszállja Taiwant, vagy milyen jövőképeket vázolhatunk fel ezzel kapcsolatban?
Én a kettő kérdést némileg elválasztanám, tehát az reális lehet, bár nem valószínű, hogy Kína az elkövetkező években megszállná Taiwant, viszont ez, hogyha megtörténik, akkor valószínűleg nem a félvezetőgyártással lesz kapcsolatos, hanem más változások, események azok, amelyek ezeket kiválthatják. Tehát mindenképpen külön kezelném. Kína számára a Taiwannal való újraegyesülés az rendkívül fontos, tehát a kínai kommunista párt legitimitásának az egyik fontos eleme. Xi Jinping elnök ezt összekötötte Kína felemelkedésével, tehát 2049-re ezt valahogy, ugye 2049 a kínai kommunista párt saját magának adott határideje Kína felemelkedésének elérésére, addigra ezt valahogy meg kell valósítani, tehát ez mindenképpen tervben van, vagy békés, vagy katonai módon, ugye hivatalosan a kínai álláspont az, hogy békés újjáegyesítést kívánnak, de nem zárják ki a katonai megoldást sem, hogyha mondjuk Taiwan kikiáltja a függetlenségét. Tehát vannak olyan események, hogy történtek olyan lépések, akár taiwani részről, akár más részről, amelyekre Kína egy katonai választ ad az elkövetkező években, de ezt nem tartom annyira valószínűnek. A félvezető gyártással kapcsolatban viszont azért kicsit más a helyzet. Röviden összefoglalva, igazából ezt katonailag Kína nem tudja megoldani. Tehát az nem tűnik egy elképzelt szenáriónak, hogy Kína egy Taiwan katonai elfoglalásával megoldja a saját félvezető problémáját. Taiwanon van a TSMC, meg más jelentős félvezetőgyártók, melyek a piacnak a több mint a felét, 60-70%-át tulajdonképpen uralják a félvezetőgyártásnak, ami egy része a félvezető piacának. Viszont ezt hiába támadná meg Kína Taiwant, ezt a kapacitást nem feltétlenül tudná saját céljaira felhasználni, hiszen egy invázió valószínűleg ezeket a gyárakat rendkívül rosszul érinteni, leállna a gyártás, megsérülnének a gyártósorok, taiwaniak akár direkt szabotálhatnák ezeket a gyárakat, tehát nem igazán tudná Kína rátenni a kezét ezekre, valamint hát maga a gyártás meg olyan alapanyagokra, meg technológiákra alapszik, amelyek egyébként mondjuk az Egyesült Államokból vagy más nyugati államokból származnak, tehát ezek nélkül, még hogyha fizikailag Kína kontrollálná is Taiwant és ezeket a nagy cégeket, akkor sem lenne képes fenntartani ezt a fejlett félvezetőgyártást.
Igen, csak hogy egy konkrét példát említsek, az említett taiwani cég ugye messze több félvezetőt termel, mint akár az Intel vagy a Samsung, de tekintve, hogy ilyen nagy mennyiségben gyártanak, ez globális szinten mennyire játszik szerepet, hiszen azért közben meg mégiscsak mindenütt hiány van belőle.
Itt nagyon nagy részét uralják a piac, bár ez elsősorban a bevétel tekintetében számítva, hiszen az olcsóbb, egyszerűbb félvezetőket azért nem annyira a TSMC gyártja, hanem más kevésbé fejlett cégek, mint például a kínai SMIC, meg mások. A TSMC inkább a legfejlettebb technológiákat gyártja. Tehát például az autóiparban a TSMC-nek nincs akkora nagy szerepe, ha jól tudom, a chipeknek 15-16%-a érkezik az autógyártásban a TSMC-től, mivel ott viszonylag kevésbé fejlett chipeket használnak. Ugye a legfejlettebb chipek azok ilyen iPhone-okban meg hasonló termékekbe mennek, úgyhogy ilyen szempontból a hiány az nem kifejezetten a TSMC-nek a problémája. Ebben nagyon sok minden belejátszott. Egyrészt a termelés kiesés a mostani pandémia során Kínában volt elég komoly termelés kiesés, de akár a termeléshez szükséges nyersanyagok elállításában is volt termelés kiesés, illetve ami még fontos, hogy a Kína és az Egyesült Államok közötti konfliktus érint érintette a félvezető piacát is. Például a TSMC-nek gyakorlatilag megtiltották, hogy legyártson csippeket a Huawei számára. A kínai ISMIC vállalat is szankciók alá vonták, és ez részben ahhoz is vezetett, hogy nagyon sok vállalat elkezdett a stratégiai készleteket felhalmozni csippekből. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy jelenleg egy hiány van, de ez nem kifejezetten tajvani probléma.
Tehát akkor vannak olyan szereplők a piacon, akik valójában el tudnák látni csipekkel, félvezetőkkel a piacot, de most inkább a saját készleteiket töltötték fel, ami akár később még kedvező pozícióba helyezheti őket.
Ez nem feltétlenül kedvező pozíció, inkább védekező pozíció, tehát például a Huawei-t, mivel ugye kizárták a csipek piacáról, hogy megpróbált mindent felvásárolni, amit lehet, hogy legalább mondjuk egy évig még valahogy el tudja látni a saját mondjuk telefonjait csipekkel, illetve azért ebben az is benne van, hogy a félvezető gyártás nagyon nehéz hirtelen megnövelni, hiszen a technológia nem olyan, amit össze lehet rakni egy-két hét alatt, de mondjuk egy új gyárat. Ugye most például a TSMC épít egy gyárat Arizonában, ez valószínűleg 2024-re készül el. Tehát ezek nagyon hosszú távú projektek, nehéz plusz kapacitást generálni, hogyha valahol kiesik, nehéz ezt pótolni, illetve azt is nagyon nehéz megoldani, hogy egy bizonyos chipet, amit egy adott gyárban szoktak legyártani, ezt egy másik gyárban gyártsák le. Ezek annyira érzékeny procedúrák, ugye itt nanométeres szinten történik a termelés, hogy ezeket nehéz fizikailag átvinni akár más gyártósorokra vagy más gyárakba.
Beszélgetésünk elején említette, hogy a Kína és Tájván közötti konfliktust hát katonailag nem igazán lehet megoldani. Ugye korábban a tajvani elnök is kommentálta ezt a feszültséget, és ugye hivatkozott arra, hogy ez az ázsiai békére nézve gyakorlatilag katasztrofális következményekkel lenne. Mindezek tükrében beszéljünk egy kicsit Tajvanról is, hogy katonailag mennyire erősek.
Hát a tajvani hadsereg az ország méretéhez képest viszonylag erős, a Kínához képest viszont fokozatosan gyengül, hiszen a kínai hadsereg ereje nagyon gyorsan növekszik, ugye, és óriási méretkülönbség a két ország között, tehát ilyen szempontból egyre aszimmetrikusabbá válik a két ország közötti katonai viszony. Viszont egyrészt az utóbbi néhány évben a tajvaniak egy váltást hajtottak végre a katonai stratégiában, és egyértelműen kezdtek fókuszálni, hogy olyan fegyverrendszereket építsenek be a katonai stratégiájukba, amely kifejezett a kínai megszállás ellen nyújt védelmet, tehát nagyon sokat koncentrálnak mondjuk a különböző rakétarendszerekre, amelyek partra szállást megakadályozhatják, illetve a másik fontos elem, hogy Tajvan egy olyan sziget földrajzilag, hogy rendkívül nehéz elfoglalni. Tehát azt szokták mondani, hogy ahhoz képest, amit a délnapon a nyugati szövetségesek végrehajtottak a második világháborúban, ahhoz képest annak a többszöröse kellene, mint megszálló erő ahhoz, hogy a kínaiak eséllyel szállhassanak szembe a tajvaniakkal, úgyhogy ez egy rendkívül kockázatos lépés lenne jelenleg Kína számára, és ez egy óriási előny Tajvannak. Tehát annak ellenére egy jóval kisebb hadserege, mint Kínáé, ezeket az aszimmetrikus előnyöket, illetve a földrajzi előnyöket kihasználva egyelőre még azt lehet mondani, hogy meg tudja védeni magát valószínűleg, vagy legalábbis óriási a kockázat a Kína számára, hogy nem sikerül az invázió, és hát ugye Tajvan mögött ott van még az amerikai és hát potenciálisan a japán haderő is.
Amerika szempontja is elég érdekes a történetben, hát ugye Kínával való konfliktusa révén, illetve még egy újdonság, hogy Tajvannal most már arról is tárgyaltak, hogy maga Tajván miként tudna érdemben részt venni az ENSZ működésében. Az ilyen kis törekvések mentén Amerika egyébként hogyan szólhatna bele ebbe a történetbe, ami most Tajvan és Kína között zajlik?
Nagyon hosszú történet, hogy a Tajvannak az ENSZ-szel való kapcsolat, hogy az elvileg az volt az amerikai hozzáállás, hogy az Egyesült Államok nem támogatja a Tajvan részvételét olyan szervezetekben, amelyek az államiságot megkövetelik, hiszen ugye Tajvan nem ismeri el önálló államként. Ez az utóbbi időszakban egy nagyon picit változni látszik, azért maradt még ez a hivatalos álláspont, de látszik, hogy az amerikaiak egyre jobban támogatják, ugye Trump elnöksége alatt kezdődött ez el, de Bidenék ezt tovább folytatják, tehát eléggé támogatják Tajvannak az aktívabb részvételét különböző nemzetközi szervezetekben. Hogy ennek mi a célja, meg mi az eredménye, az még nem egészen világos. Itt valószínűleg arról van szó, hogy ezen keresztül egyfajta nyomást gyakorolhatnak Kínára, illetve ugye, olyan szempontot provokálhatják Kínát, aminek a következményeként Kína a válaszreakciói tovább elszigetelhetik Pekinget a nemzetközi politikában, és ez az amerikai stratégia egy része. Másrészt pedig ugye, mint ugye Tajvan egy demokratikus ország, ezért egyfajta értékdimenziója is van annak, hogy az amerikaiak őket támogatják Kínával szemben. Ez most magát értékorientáltabbnak felmutató amerikai külpolitikának egy fontos ilyen szimbolikus elemévé vált.
Az elmúlt percekben Friedman Viktort hallották, a Metropolitan Egyetem docensét a kínai, illetve a tajvani szembenállásról. Nagyon ritkán mondjuk, illetve egészen pontosan gyakorlatilag szinte sosem. Minden esetre az új tajvani dollár, amerikai dollárral szembeni árfolyama, ez 0,035, némileg erősödött az új tajvani dollárral az amerikai dollárral szemben, és hát a tajvani tőzsde, egészen pontosan a Taipei, mert hogy Taipei Tajvannak a fővárosa, szóval ez is ritkán kerül fókuszba. Nézzünk néhány részvényt. A mai kereskedésben emelkedett például a Taipei Gas Corporation-nek a részvénye, nagyjából 3,1%-kal, 33,1 dollárra, és a Taipei Starbanknak a részvénye is például emelkedett 1%-kal, és 4,3%-kal emelkedett az egyik nagy hotellánc, a Taipei Hotel árfolyama 4,3%-os emelkedés mellett 25,5 dolláron zárt. 10 óra 25 perc, van 5 perc múlva, 10:30-kor jövünk a legfrissebb hírekkel, információkkal a reggeli monitor végén.